Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Irodalmi újság.
Jó estét kívánok a hallgatóknak, ez az Irodalmi újság legfrissebb száma. Munkatársa Németh László nevében is köszönti önöket, Völgyi Tóth Zsuzsa, és köszöntöm vendégemet a stúdióban, Szénási Zoltán irodalomtörténészt, az ELTE HPK Irodalomtudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársát. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, én is üdvözlöm.
Az alkalom pedig, amiért összejöttünk ma estére, Vasadi Péter 100 éve született, 26. június 1-én látta meg a napvilágot, méghozzá Újpesten, ami az én szívemhez is közel, az újpestieknek pláne, de ez egy jelentős dolog, mert akkor Újpest még nem Budapest volt.
Igen, ez egy külvárosi rész volt, és azért irodalmi szempontból mégis egy jelentős
nagyon fontos
terület.
Nagyon fontos hely, igen.
Tehát, hogy más nem mondjak, Babits Mihály miatt
is. És Kafka Margit miatt
is. Természetesen.
Én például abban az iskolában jártam, akkor volt 100 éves, 83-ban, ahol Kafka Margit annó tanított, tehát ugye sokkal korábban. Babits pedig ugye róla azóta, illetve hát a Könyves Kálmán gimnáziumban igen, tanított, nem is nevezték el róla, de tudja mindenki, hogy Babits ugye verset is írt Újpestről. No, hát ez a hely indította el Vasadi Pétert, és hát nagy utat járt be, és gondolom, hogy most ebben a következő fél órában, szűk fél órában ezt föl is tudjuk vázolni, ezt a nagyszerű életutat. Hát mindenki tudja, hogy a Magunk kenyerén jelentős antológia volt, ahol először megjelenik ez a 71-es antológia, hogyha jól emlékszem.
Igen, így van.
No, hát milyen háttérből indul ő? Ugye meglehetősen katolikus az egész pálya, tehát arra számítsanak a kedves hallgatók, hogy erről szó lesz.
Igen, hogyha Vasadi Péter családi hátterét nézzük, akkor ugye anyai ágon erdélyi felmenőkkel rendelkezik. Anyai nagyapja a Zicsi családnak volt intézője, egy agrárszakember volt. A apai ágon pedig norvég felmenőkkel bír. Ugye Vasadi Péter néven ismerjük, de talán elárulhatjuk, hogy ez művésznév. Ugye a polgári neve Péternek Víz Péter volt, és ez a, ha jól sejtem, a norvég ágból jön. Apai ágon kispolgári család, postás volt az édesapja, aki aztán katona lett. A vezérkar mellé beosztott tisztként szolgált, és Péterék hárman voltak testvérek, és mind a három katonaiskolába járt, és a második világháború alatt kint a fronton szolgáltak is. Ugye ez egy meghatározó élmény Vasadi Péter számára személyesen, és költészete számára is. Egyrészt tematikusan is visszavisszatérő motívumok, a harctéren átélt események. Másrészt pedig különösen korai költészetének a látomásossága is. Azt hiszem, hogy abból az apokaliptikus, mondanám, hogy vízió, de az a maga idejében a legkeményebb valóság volt. Tehát az, amit ő ott a fronton átélt, ugye a nyugati frontra vitték ki, és ott élte meg a háború végét.
Hát 100 éves lehetne akár, ugye? Lehetne most ő még itt?
Hát igen, ugye 2017-ben hunyt el Péter.
Igen.
És hosszú életet megért. De ugye hozzátartozik az ő életútjához, hogy ahogy a szerkesztőasszony is mondta, ugye 71-ben jelenik meg a Magunk kenyerén kötet. Ez egy antológia volt a Szépirodalmi Könyvkiadónak, volt hasonló antológiája már korábban is a költők egymás közt. Ez azért jelentős antológia, mert itt fiatal, még kötettel nem rendelkező szerzőket közöltek, viszonylag sokat, majdnem fél kötetnyi verset egy-egy költőtől, és mindenkit egy jelentős költőtárs vezetett be. Vasadi Péter például, Rónai György.
Nem véletlenül, igen. Ugye itt az új ember köréről is majd beszélünk, igen, vagy beszéltünk, igen, most is meg a Vigíliáról.
Igen, még egy picit, hogyha igen, lehet, visszatérnék ehhez a kései pályakezdéshez, mert ugye 71-ben Vasadi Péter, ha jól számolom, már 45
hát,
éves
bizony,
volt.
Kései.
És ez ugye abból fakad, hogy ugye amikor ő hazajött a frontról, visszatérne Újpestre, de ugye a házukat lefoglalják, el kell költözniük, ugye osztályidegenelem lesz 48-49 után, jár egyetemre viszonylag rövid ideig, ugye a mostani ELTE magyar-német szakára, ha jól emlékszem, onnan elbocsájtják, a színművészeti rendezőszakon talán egy fél évet eltölt, onnan is elbocsájtják, aztán mindenfelé próbál elhelyezkedni, míg végül hosszabb időre a Kohusznál kerül állásba, ez a konzerv és húsipari szállítási vállalat volt.
Hát így
és
éltünk, igen, így éltek akkoriban. Igen.
És egészen 61-ig, amíg Pályi András hívására nem került el az új emberhez újságírónak. Akkoriban már jelentek meg versei itt-ott Alföldben, jelenkorban és más folyóiratokban.
Az új ember nagyon jelentős gyűjtő helye volt nagyon fontos költőknek, tehát itt nem is annyira talán a katolikusság domborodott ki, hanem az, hogy jó költő legyen. De azért mégiscsak kell mondjuk azt, hogy egy új katolikus mozgalom hozta ezeket a szerzőket össze.
Igen, ez mindenképpen így van.
Igen, és kérem szépen, hogy arra majd térjen ki, hogyha lehet, hogy azért egy kommunista Magyarországon történik mindez, ahol egyébként Heinrich Böll regényei is szép számmal megjelennek.
Igen, ez nagyon fontos valóban ennek a kései pályakezdésnek ez a történelmi kontextusa. Ugye 56 után vagyunk, 60-as évek elején, amikor ugye lezárulnak a megtorlások, elindul egy enyhülési időszak, ami azt is jelenti, hogy ugye a korábban uralkodó marxista ideológia is ugye kezdi elveszíteni meghatározó pozícióját. Ugye az új ember folyóirat, illetve még a Vigíliát említsük meg mindenképpen, szintén katolikus folyóiratról van szó. Ugye a Vigília 35-ben indul, az új ember a második világháború után, és érdekes módon hagyják működni, ugye a kommunista hatalom is hagyja működni, természetesen erősen kontrollált környezetben tehetik ezt meg, de létezik katolikus sajtó, ami például lehetőséget ad, ugye különösen a Vigília esetében igaz ez, még az 50-es években is olyan szerzők megjelenésére, akik egyébként a korabeli irodalmi nyilvános nehezebb kaptak volna
vagy egyáltalán
megjelenési
nem. Igen,
lehetőséget.
Igen. Na de azért mindig vannak újszülöttek, és mindig fontos elmondani azt, hogy hogy hagyták, miért hagyták létezni ezeket a folyóiratokat. Persze említette a kontrollt, az erős kontroll jelenlétét, de azért nyilván szándék is volt az elvtársakban, hogy ezt így hagyják. Nem csak hagyták, fel akarták talán mutatni?
Igen, ez nyilván különösen a 60-as években ez része lehetett a diplomáciának is. No, ugye tudjuk azt, hogy a kommunista ideológia ugye, távlati céljaiban az ilyen történelmi polgári csökevények, mint a vallás el kellett volna, hogy tűnjön, de érdekes módon mégsem így történt. Aztán, ahogy világpolitikai szinten is veszített pozíciójából, ugye a hidegháború idején, különösen majd aztán a 80-as években úgy változott ez a közeg. Ez egy jó kérdés, és hogy miért hagyták működni. Őszintén szóval ezt inkább egy történésznek kellene
megválaszolnia. Elég jól fel is göngyölítettek már bizonyos életutakat, azt hiszem, tehát hogy egy-egy mindenható főszerkesztő mit tehetett és mit tett meg, és hogy hogyan, tehát az embernek van egy olyan érzése még akkor is, hogyha mindketten 75-ben születtünk, úgy tudom, Én biztos, maga is. Hogy ezért élt az ember abban az időszakban, és még annak ellenére is olyan érzésem van, mint hogyha nem lettek volna teljesen tisztában, vagy ha most nem a, semmi szín alatt nem szeretném azt a szót mondani, hogy, hogy hülyék voltak hozzá, hogy ezt megértsék. De van egy olyan érzése az embernek, hogy mintha kicsit elsiklottak volna e fölött az egészet. És azért hoznám még egyszer vissza a Böll regényeket, mert gyakorlatilag az egész életművet kiadták. Most vagy nem értették, vagy mi van?
Tehát egy picit visszamennék akkor. Ugye 48 után volt egy nagyon erős erőszakos fellépés az egyházzal szemben, azért ezt tudni kell.
Hát persze.
És ugye itt
sőt, a Rákosi... Hát a 80-as években még papok börtönben voltak. Még 89-ben
hát igen,
szabadultak
igen.
Egyesek, akiket a 60-as években csuktak le.
Igen, így van. Tehát ugye a Rákosi féle diktatórikus fellépés sem hozta meg azt az eredményt, hogyha úgy nézzük, amit szerettek volna ezzel elérni. Nyilván nagyon sokakat megfélemlítettek, nagyon sokakat perifériára szorítottak. Ugye Vasadi Péter példája is mutatja, aki ugye ezt... visszaemlékezéseiből tudjuk, hogy gyerekkora óta ugye érzékeny volt az irodalom iránt, a művészetek iránt, olvasott József Attila, egy korai nagy élménye volt Vasadinak, de ugye mégse futhatták be ezt a pályát. Tehát volt egy nagyon erős hatalmi presszió, ami azonban mégsem ért célt. Ugye a 60-as években pedig már ugye másként működött az a szocialista hatalom, ami ugye 56-nak a tapasztalat is próbálta leszűrni, és próbálták elkerülni a forradalmat.
Na nézzük tovább ezt az életművet, mert egy picit elkanyarítottam én a beszélgetést, de úgy érzem, hogy mindig fontos, hogy azért ezt világítsuk meg, hogy milyen történelmi környezet volt, mert nem mindenkinek egyértelmű talán. És abból azért jobban meg is lehet érteni talán a verseket is.
És ha szabad még ehhez egy dolgot hozzátenem, azért szépen. Ne felejtsük el azt sem, hogy 60-as években ugye az egyház is jelentős változáson megy át, ugye a második vatikáni zsinattal, amikor történik egy jelentős nyitás a világ felé. Ugye megváltozik a liturgia, megváltozik az egyháznak a gondolkodásmódja. És ez például ebben a szellemi körben, amiben ugye Vasadi Péter bekerül a 60-as évek elején is érezhető volt. Ugye Rónai Györgyék, vagy Pilinszky egy nagyon fontos figura Vasadi szempontjából is. Ugye nekik megvoltak a nyugati kapcsolataik, és például 60-as években már azt hiszem a Vigília 30. születésnapjára egy nemzetközi összejövetelt rendeztek, ahol nyugati katolikus lapszerkesztők, írók is részt vettek a tanácskozáson. Tehát ez mutatja már egyrészt a politika viszonyának a változását, másrészt pedig ugye azt a nyitást, azt a szellemi nyitást, ami itt a katolikus közegen belül is végbe ment, és ez meghatározó Vasadi Péter szempontjából is.
És mi történik azután vele, tehát a továbbiakban? Ahogy említette, hosszú életű volt, tehát sok mindent megérhetett.
Igen,
és nyilvánvaló, hogy ezt az életművet is különféle etapokban tudjuk mérni és vizsgálni.
Igen. Ugye azt mindenképp el kell mondani, hogy ugye a Vasadi Péter életművének ugye a legfajsúlyosabb része a költészet. Ugye a Magunk kenyerén antológiában versek jelentek meg, 74-ben jelenik meg az első verses kötet a Jelentés Babilonból, és utána jönnek szépen sorba a verses kötetei. Viszont igen jelentős az ő esszéírói
munkássága. Mint minden jó költőnek.
Igen, igen, igen. És azt gondolom, hogy ez egyrészt szép irodalmi szempontból is vizsgálandó, másrészt pedig a katolikus gondolkodás, ugye a laikus katolikus gondolkodás szempontjából is ezek nagyon fontos dokumentumok, hogy hogyan tájékozódik a világ dolgaira nyitott katolikus ember. Igen. Tehát ugye az látszik ezekből az eszékből, de akár csak, hogyha a verseket megnézzük, ugye Vasadi Péter szeretett dedikációkat illeszteni a verseihez. Ugye ezek a dedikációk, hogyha írókról, költőkről van szó, klasszikusokról, vagy filozófusokról, akkor jól mutatják az ő szellemi orientációját. Ez igen széles. Tehát itt új katolikus költészetről, vagy irodalomról beszéltünk, de ha jól emlékszem, valamelyik Kései kötetében talán még Nietzsének is ajánl verset, aki ebben a közegben nem feltétlenül olyan népszerű filozófus volt. De ugye Péter beszélt erről is, hogy ő igyekszik megragadni azokat a gondolkodókat, akikben van valami erő, profétaiság, amiből például egy katolikus is, katolikus gondolkodó értelmiségi is le tud szűrni ugye a maga számára lényeges szellemi tapasztalatokat. Eszék szép prózai műveket is írt, ez talán kevésbé
ismert,
ismert és talán kevésbé jelentős az ő életművén belül. De igen.
Meséljen a személyes kapcsolatukról.
Én viszonylag későn ismertem meg Pétert. A Vigíliának kezdtem el írni valamikor a 2000-es évek közepe táján kritikákat, és akkor az első ilyen megbízatásom a szerkesztőtől, ha jól emlékszem, éppen egy Vasadi eszékötet volt. És aztán rendszeresen olvastam, rendszeresen írtam kritikákat az ő verses köteteiről, eszéköteteiről is, és én ugye Tatabányán lakom, Tatabányán azóta már én is szerkesztője vagyok az Új Forrás folyóiratnak, de amikor még a lap 40 éves volt, akkor még én csak ugye a hallgatóság soraiban ültem ott az ünnepi rendezvényen, viszont Vasadi Péter, aki az Új Forrásnak is rendszeres szerzője volt, már hosszú évtizedekkel korábban is, ott volt a meghívott vendégek között, és akkor vettem a bátorságot, és oda mentem Péterhez, és beszélgettünk vele, és utána kialakult egy nagyon jó személyes kapcsolat közöttünk.
És milyen
közöttünk.
Volt? Milyen volt? Hogyan látta őt? Mert ugye nagy a korkülönbség, azért ez igen, érdekes mindig, igen. Hogy egy fiatal ember egy idősebbet
igen,
néz.
Az, hogy milyen volt ő, azt gondolom úgy lehet legkönnyebben elmondani, hogyha magunk elé képzeljük azt a környezetet, amiben ő élt életének utolsó évtizedeiben. Ugye Rákospalotán a Magyar utcában, kint egy ilyen kertvárosias övezetben. Ugye Kései verseiben meg is jelenik ez a környezet, szomszédok. Nagyon érdekes, ahogy ez ezeket ugye a verseibe beemeli. Egy régi házban laktak, és meglepő egyszerűségben. Uh-huh. Meglepő egyszerűségben élt Péter néhány könyv között, fehérre meszelt falak között. Leginkább talán egy szerzetesi cellához lehetne, vagy egy kolostorhoz, klastromhoz lehetne hasonlítani azt a közeget, amiben ő élt, és tegyük hozzá, hogy élete végéig, vagy végén ugye a beteg feleségét ápolta. Tehát ilyen egyszerű körülmények között viszont folyamatosan gondolkodott. Tehát én néhányszor találkoztam vele, néhányszor látogattam meg kint a Magyar utcában, többször fölhívott telefonon. Ezek nagyon érdekes beszélgetések voltak.
Miről beszélgettek?
Két dolgot említek itt. Az egyik a pont az, ami foglalkoztat, a főhívott, és akkor képzeld el, és akkor mondta a gondolatait, és azt éreztem, hogy ő állandóan olyan szellemi magasságokban mozog, ami elképesztő, aminek a leképeződései az ő versei, és az esszély. Ez az egyik tapasztalatom vele. A másik, emlékszem egy hívására, ami egy egészen más féle élmény volt, hogy amikor a magyar válogatott a foci EB-n 3-3 mat játszott, aztán Portugáliával, az egy izgalmas meccs volt. Én nem vagyok foci rajongó, de még én is megnéztem. Emlékszem, Péter felhívott utána, és Zolikám, látd, tudod, milyen eredmény volt. És mondja, hogy nem volt tévéje, ő a rádióba hallgat. És képzeld, ez olyan élmény volt, mint mikor a angol-magyart hallgattuk a gyerekekkel annak idején. Tehát ez meg egy másik arca volt neki.
Igen. Hát Kossuth és József Attila díjat is kapott.
Igen,
tehát azért
igen.
Az államilag is elismert költőről van szó. Hogyan viszonyult ő ehhez? Mert ugye azt mondja az imént, hogy kolostorszerű otthonában és a beteg feleségét ápolva élte az utolsó éveit. Hogy érdekelték őt a díjak? Vagy egyáltalán, hogy ez így megtörtént vele?
Én azt gondolom, hogy ez mindenki számára fontos, hogy megkapja a visszajelzést, az elismerést, de nyilván nem ez motiválta az ő munkáit, munkásságát.
Na, hát nem is gondoltam,
tehát
persze.
Ő kapcsolatrendszere, és ahogy én láttam, nem biztos, hogy jól, de azt hiszem, hogy ő néhány embert engedett igazán közel magához. Néhány fiatalt, vagy kevésbé fiatalt. Tehát akik azt gondolom, hogy szellemileg és emberileg is közel álltak hozzá. Tehát ő úgymond nem volt benne, már amikor én ismertem őt, és hát ugye ezek a díjak is viszonylag későn jöttek. Ugye József Attila díj is 90 után, József Attila díjat is 90 után kapta meg, a Kossuth díjat pedig már bőven 80 fölött.
Na jó, hát ezek politikai dolgok.
Igen, de ugye ez mutatja az, hogy ő nem volt benne úgy már ebben az időszakban az irodalmi életben, az irodalmi mindennapokban, mert azért lássuk be, hogy ezek a díjak sokszor ezt a másféle aktivitást tükrözik.
Igen. Na most hogyan áll az életmű? Fel van-e dolgozva minden? Milyen a recepció? Egyáltalán foglalkoztat-e valakit ma az ő életműve? Újrakiadások? Mi van a levelezéssel? Mi van egyáltalán a hagyatékkal?
Igen, úgy tudom, hogy a hagyaték az a PIM-be került, és kutatható. A PIM-nek van egy nagyon hasznos szolgáltatása, az a Digitális Irodalmi Akadémia, ahol több jelentős író-költő életműve mellett elérhető a Vassady Péter életmű is. Tehát ez bárki számára hozzáférhető.
Na de vajon érdekli-e a mostani hallgatókat? Erre nyilván rálátása van.
Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Lehet, hogy itt komoly hiányérzetünk lehet. Nagyon nagy a felelősségünk ebben, hogy életben tartsuk ezt az életművet. Érdeklődés van iránta. Nem olyan régen, egy-két hónapja voltam például az Újbudai Szent Margit gimnáziumban, ahol a gimnazistáknak beszélhettem Vassady Péter életművéről. Tehát biztos, hogy van érdeklődés, és én azt gondolom, hogy túl azon, hogy a mai magyar irodalomnak, a mai magyar értelmiségnek általában van feladata ezzel az életművel, különösen hangsúlyos feladata kell, hogy legyen a katolikus értelmiségnek, ha van ilyen, és azt gondolom egyébként van.
Hát
például az intézményeknek, úgy, mint a Szent Margit gimnázium, ahol fontosnak tartják azt, hogy ezt az életművet is megismerjék a fiatalok. Ugye Vassady Péter nem tananyag, tehát tényleg csak így pluszban lehet őt eljuttatni a fiatalokhoz.
Hát köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, köszönöm
szépen
a beszélgetést, és hát reméljük, hogy sok újabb és újabb hírt hallunk majd róla, illetve hát életművét illetően születnek majd talán szakdolgozatok is, és újrakiadások is, és tanulmánykötetek. A 100 éves évfordulóra való tekintettel esetleg nem lesz valamilyen tudományos ülés, vagy konferencia?
Én nem tudok róla, megmondom őszintén, én nekem a mindennapjaimat most egy másik költő köti le, Babits Mihály. Van is némi lelki furdalásom ezzel kapcsolatban.
De Vasadi Péter nem haragudna meg.
Nem. Ebben egészen biztos vagyok. Úgy tudom, hogy Balatonfüreden lesz egy, egy tanácskozás a 100 éves évforduló tiszteletére, és én bízom benne, hogy például a vigília, vagy más hasonló.
Vagy az új ember.
Vagy az új ember, biztos, hogy meg fognak emlékezni róla. Tehát azért vannak írók, költők, akiknek számára fontos ez az életmű.
És ébren tartják.
Igen, azt, tehát például igen. Az élet és irodalomban, ha jól emlékszem, Györfi Ákos írt nekrológot Vasadi Péterről, Halmai Tamás,
igen,
aki szintén...
A Pécsit.
Pécsi, igen, pécsi költő, irodalomtörténész, ő is rendszeresen foglalkozik Vasadi életművével.
Aztán Zsille Gábor is foglalkozott.
Igen, Zsille Gábor szerkesztette a Magyar Naplónál igen, megjelent összes verseket, tehát rendelkezésünkre áll nyomtatásban is a teljes költői életmű.
Hát jó, olvasást kívánok a hallgatóknak. Önnek
én
megköszönöm szépen, hogy
nagyon szépen
eljött hozzánk.
A meghívást.
Szénási Zoltán irodalomtörténészt hallották a kedves hallgatók, az ELTE HTK Irodalomtudományi Kutatóközpontjának tudományos főmunkatársát. Ezzel az Irodalmi Újság heti számának végére értünk. Munkatársa Németh László nevében is búcsúzik a felelős szerkesztő, Bölgyi Tóth Zsuzsa. Most hírek következnek majd a vasárnapi újság válogatás száma itt, a Kossuth Rádióban.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.